Rádióegyetem. Azonosítatlan repülő tárgy. Erdély Miklós és a neoavangárd akcionizmus. Müller András előadása.
UFO, így hangzik angolul a rövidítése, és arról fog beszélni. És az Erdély Miklósról lesz szó. Ez egy látható, nem akarok csalni, ez egy harmadik fejezete egy nagyobb munkának, ami az Erdélynek a műveit kíséri végig. Az első fejezet az egy ilyen bevezető fejezet, a második fejezetben az Erdély Miklósnak a manifesztumait elemzem. Egyáltalán nem mellesleg ezt az anyagot most egy EMÁS kurzusomon adom le, és a hallgatókkal ott beszéljük meg, illetve ez eufemizmus, mert én beszélek, és aztán néha megkérdezem a véleményüket, vagy megerősítenek, vagy nem. A harmadik rész az akciók, performanszok, happeningek, és így folytatódik tovább fotók, filmek, irodalmi szövegek, képzőművészeti alkotások, és az Erdélynek azzal fejeződik, hogy az Erdélynek a pedagógiai tevékenység, ami ugye szorosan összekapcsolódik a képzőművészeti tevékenységével. Ezt már csak onnan is tudhatjuk, hogy egyes visszaemlékezők szerint az Erdély, szóval ez egy oda-visszaható dolog volt, ez csak egy rövid megjegyzés, tanította a fiatalokat, és közben pedig rengeteg műalkotás, amit csinált, az ezekből a pedagógiai foglalkozásokból származik ötletszerűen. Majd erre egy-két példát fogok mondani. Tehát az oktatás, épp magamat említettem az előbb rossz példaként, tehát az oktatás az nála úgy működött, hogy nem egy monológ, hanem folyamatosan cirkulált az információ, és bizonyos értelemben a hallgatók profitáltak az Erdélynek az interaktív működéséből, miközben az Erdély maga is profitált, és nagyon sok műalkotása köthető vissza ezekhez a csoportfoglalkozásokhoz. De akkor most ez az azonosítatlan repülőtárgy című előadás lenne. Az előadásnak a végén próbálok meg arra magyarázatot adni, hogy hogy kerül ide az UFO témája. Egy ilyen tulajdonképpen messzinek tűnő területre, mint a neoavangárd művészet. Az Erdély Miklósnak a bemutatásával most nem szeretnék, vagy a bemutatására nem szeretnék sok időt elhasználni. A neoavangárd egyik vezető egyénisége, majd talán magából az előadásból kitűnik, hogy milyen értelemben és hogyan. Talán éppen azért is jó egy ilyen téma felől megközelíteni az Erdély munkásságát, mert hogy ez az akcióknak, a neoavangárd akcióknak a kezdete tulajdonképpen egybeesik a magyarországi neoavangárdnak a kezdetével. Azt mondhatjuk, hogy szimbolikus dátumot is tudunk rendelni hozzá, bár messze áll tőlem az ilyen historizáló, tehát ilyen történeti adatokkal dolgozó gondolkodás, vagy relatíve messze áll tőlem, de azért első megközelítésben érdemes megemlíteni, hogy 1966-ról van szó, és ezt még akkor is érdemes így megemlíteni, hogyha tudjuk, hogy az első happening, ami ott történt, abban az Erdélynek annyi része van, hogy a sógorának a pincéjében zajlott. Tehát elméletileg ez egy messzi kapcsolat, tehát ő maga nem vett részt benne, de majd elmondom, hogy milyen értelemben tekinthető mégis forrásnak az Erdély Miklós ebben az első happeningben. Ez röviden a tartalomjegyzék. Tehát egy 1956-os akcióval indítanék, amelynek megvan a maga mitológiája, erről majd a maga helyén beszélek, a párizsi pénzakcióval folytatnám, ez egy 1964-es akció, ebben az Erdély egyedül működött. Aztán jönne az ebéd, in memoriam Batukán, amelyet ugye hagyományosan a Szent Jóbi Tamáshoz és az Altorjai Gáborhoz kötünk. Jankovics Miklós vett még részt harmadik tagként ebben a happeningben, és most azt kicsit csomagban félreteszem, hogy az Erdély hogyan kapcsolódik hozzájuk, akkor legyen az majd ott egy meglepetés. UFO, ez egy happening, aminek az alcíme az, hogy találka, ez 1968-as. Zárójelben megjegyzem, nem kell, de szeretném hangsúlyozni, hogy ne értsétek félre ezt a tartalomjegyzéket, nem azt jelenti, hogy ennyi akcióban vett részt az Erdély, sokkal többen. Tehát nem tudom számszerűleg megmondani, de nyilvánvalóan a happening fölfutása az a 60-es évek második fele. Aztán, amikor rájöttek, hogy a titkos rendőrség a telefonon bemondott happening szóra már uszul, akkor megváltoztatták a szót, és mondjuk performance-t kezdtek használni, aztán egy idő múlva már akciót kezdtek használni, de ez a fogalmiságnak a folyamatos változása. Tehát az Erdély sokkal többen vett részt. Ezek, azt mondanám, hogy ezek ilyen cölöpök, vagy paradigmatikus, példaszerű esetek, vagy azt is mondhatnám, ami maradjon köztünk, hogy ezekbe ástam bele jobban magam. Nem feltétlenül kell, hogy köztünk maradjon, de hogy ezeket ismerem részletesebben, ezeket az akciókat. Akció külföldi vendégek számára, ez példa lesz majd arra, hogy a pedagógiai munkája az milyen volt az Erdélynek egy happening keretei között. A Híres Ásványgyapot című, ezt már nem happeningnek nevezném, inkább performance-nak, és lehet, hogy erre már talán nem jut idő, de láthatjátok, hogy ez már 1984, két évvel az Erdély Miklós halála előtt. És az optimista előadás, amit innen nem messze tartott, az ELTE esztétika tanszékén 1985-ben az Almási Miklósnak a meghívására. Tehát tulajdonképpen az Erdély bizonyos értelemben ott is egy ősfigura abban az intézetben, vagy annak az intézetnek a munkatársai számára. Vagy legalábbis én szeretném ezt. Jó, akkor kezdjük az elején. Őrizetlen pénz az utcán, ezt már minden gimnazista látja a tankönyvében, ha minden igaz. Ezeket a fotókat, amelyeket az Artpoolnak a weboldalán talál az ember, és itt szeretném megjegyezni, nem csak azért, mert a Dóra itt van, hanem amúgy is megjegyezném, hogy az anyagaim nagyon nagy része az Artpoolról. Az Artpool weboldalain számtalan kép, műalkotás, szöveg megtalálható az Erdély Miklóstól. Tehát, hogyha valaki kutatni kezd, vagy akar, szeretne kutatásba fogni, akkor az Artpool oldalain megkezdheti. Ez tehát a két darab fotó, én többet nem ismerek, amely ránk maradt az 1956-os pénzakcióból, Őrizetlen pénz az utcán. Ezek, ahogy a cím is mondja, olyan ládák, amelyeket kihelyeztek 6 helyszínre Budapesten, abból a megfontolásból, hogy az emberek önként majd adományozni fognak pénzeket a mártírok számára, nem csak a forradalmár mártírok számára, családjainak a számára, hanem a megölt, hogy mondják ezt, ávósoknak, tehát a meglincselt, megölt ávósok hozzátartozói számára is. Tehát látható, hogy a szolidaritás az nem frontvonalon helyeződött el, hanem általánosan működött, és az Erdély ezt az ötletet magának foglalta le tulajdonképpen az évek során később. Más visszaemlékezéseket is olvashatunk, éppen az Artpool weboldalán olvasható a Fekete Gyula Tengercsepp Magyar Fórum 1992, ott egy újságcikk arról szól, hogy hallgatja a tévében Erdély Miklós visszaemlékezését, hogy az az ő ötlete volt, hogy kihelyezzenek ládákat, és ezeket a ládákat koncepciózusan, őrizetlenül helyezzék ki. Tehát nagyon fontos, hogy az Erdély a forradalom tisztaságát úgy akarta megőrizni, mint egy szimbolikusan úgy akarta bemutatni, hogy senki nem áll a ládák mellett, a pénzt, ami ott összegyűl, senki nem fogja ellopni. Az akció egyébként eredete, az Erdély erre úgy emlékezett vissza, hogy látott egy belőtt kirakatot, cipőbolt volt, és az egyik cipő talpa alatt egy pénz volt elhelyezve, mint egy ellenértékként, hogy belőtte valaki a kirakatot. Nem tudom, biztos nem orosz katona tette azt oda, de most ez tök mindegy, lehet, hogy orosz katona tette oda a pénzt. Az a lényeg, hogy ez egy etikai cselekedet volt az Erdély szemében. Tehát lehet bármilyen forradalom, kárt okoztam, oda teszek egy pénzt, és azt mondja, hogy ez egy olyan gondolat, még nem teljesen, hogy mondják, nem teljesen vált fogalmivá talán az ő agyában sem, csak egyszerűen intuitív módon olyan hatást gyakorolt rá, hogy azt gondolta, hogy ez most valami elkezdődött. Nem csak a politika szinterén, hanem esetleg az etikai magatartás tágabb terén is, és lehet azt mondani, hogy innentől talán a műalkotás, vagy a művek létrehozása terén is egy másik típusú, tehát nem a birtokláson alapuló korszak jön el, és az Erdély ennek tulajdonította azt, hogy ő később rájött, hogy ezeket a ládákat ki kell helyezni, és járta persze a ládákat, folyamatosan szedték össze a pénzt, egyszer majdnem lelőtték, mert nem értették, hogy miért akarja elzavarni az időközben önként odaállt ládaőrzőt. Tehát voltak ilyen nehézségei ennek a dolognak. Tehát mindezt fontos hangsúlyoznunk, az Erdélynek a visszaemlékezése. Ne értsetek félre, nem azt akarom mondani, hogy az Erdély ugye itt lefoglal jog, eltulajdonít valamit, ami nem az övé. Ebben azóta a művészettörténet megegyezett, hogy az Erdély mint egy lefoglalja ezt későbbről, ezt az akciót, és mások ugyanúgy lefoglalhatják, de nagyon fontos volt az Erdély számára, hogy ő itt jelölte ki önmaga neoavangárd aktivitásának a kezdetét. Tehát egy politikai cselekvésmező közepén elindul egy neoavangárd életmű az ő felfogása szerint. Nagyon érdekes, hogy ezt a Őrizetlen pénz az utcán nevezetű akciót, ezt követte egy másik pénzakció, és 8 évvel később. Az Erdély Miklós kiment Párizsba, ott egyébként találkozott neves avantgárd művészekkel is, meg az özvegyeikkel is, és itt az Erdélynek támadt egy olyan ötlete, hogy kiül az utcára, és francia pénzt árul névértéken alul. Tehát el tudjátok ezen a helyzetet, hogy mondjuk volt 100 franja, és akkor ő úgy döntött, hogy azt a 99-ért árulja majd. Szegény kelet-európai volt, és nem is tudta volna folytatni olyan nagyon sokáig ezt a dolgot, tehát nyilván értelemszerűen ki lehet számítani, míg el nem fogy a 99-ből, a 98, stb. Stb. De a rendőrség nagyon hamar letartóztatta az anekdóta szerint, tehát ezt is ő mesélte el, hogy elvitték, és hát nyilvánvalóan itt hivatalos pénzrontás zajlik. Tehát a rendőrséget meg lehet érteni. Ilyet nem szabad csinálni. Meg hülye is az, aki ilyet csinálta, tehát a kapitalista viszonyok között. Nyilván az Erdély nem hülyeségből csinálta, hanem hogyha valamit akarunk tulajdonítani ennek a dolognak, azon kívül, hogy hát mondom, kapitalista viszonyok között egy öngyilkos cselekedetnek minősül, meg ugye nem csak a saját pénzedet rontod ilyenkor, arra figyelni kell, hanem a köz pénzének az értékét is rontod, bármennyire is minimálisan, de mégiscsak. Ha mindenki elkezdené névértéken alul árulni a pénzét, akkor megint a pengős korszak jönne el, vagy nem tudom micsoda. És az Erdély azt mondja, hogy nem, én gondolom azt az Erdélynek erről az akcióra, mert nagyon nagy, vagy sok kifejtett szöveget, vagy gondolatot erről nem olvastam, de azt gondolom, hogy mindezt bele lehet állítani egy olyan kontextusba, hogy mikor kiszabadul a kelet-európai kontextusból, egy 8 évvel azelőtti forradalmi szituáció megcsinálja maga, mondjuk így, utópikus pénzakcióját, ahol senki nem őrzi a pénzt, ami szintén egy pénzrontási szituáció, mert az a pénz ér valamit, amit őriznek, amit nem őriz senki, vagy mondjuk képzeljük el, senki nem őrizne pénzt, akkor a pénznek nem lenne értéke. Tehát a pénznek éppen attól van értéke, hogy megvannak a keretek, ahol ahhoz hozzá lehet férni. Tehát egy ilyen kontextusból kiszabadul, és elmegy Párizsba, ahol meg kapitalista kontextusban vagy környezetben szintén végrehajt egy akciót, ami megint nem tetszik ott, akkor éppen az aktuális rendszernek. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy párhuzamban lehet állítani ezt a két dolgot. Tehát egyszerre van benne egy ilyen utópikus, tehát tulajdonképpen mind a kettőnek ugyanaz a sajátosság, egy utópikus, tulajdonképpen pénz nélküli társadalomnak az eszméje szerintem lebeg mind a két akciónak a hátterében. És nem véletlen, hogy egyik hatalom sem tudja tolerálni ezt a dolgot. Ez egyik nyilván azért, mert hát ott forradalmárként hajtják végre a dolgot, a másik pedig, mint a kapitalizmus alap elemét, nem tudja eltűnni a pénznek a rontását. Jó, és elérkezünk az 1966-os első magyarországi happeninghez, aminek az a címe, hogy az ebéd in memoriam Batukán. Ez rajta van a YouTube-on, tehát meg lehet nézni. Annyit láttunk, hogy Gyémánt László csinálta a filmet, Altóriai Gábor, Szent Jobbi Tamás, Jankovics Miklós nem írták oda. Néma film, kb. Olyan 10 perces, mindenkinek ajánlom, és még beszélni fogunk róla egy kis kitérő után, úgyhogy ha megengeditek, akkor most itt nem ragadunk le, mert megy az idő. Először az úgynevezett sajtójáról, ha lehet ilyet mondani ironikusan, az első happening sajtójáról. A Tükör című magazinban írta meg Kamondi László a tulajdonképpen 3 oldalas cikkét, és meglepő módon senki nem irányította el a Kamondit, hogy mit kell róla írni. Tehát valószínűleg ő a baráti körben terjesztett meghívók révén, illetve biztos, tehát nem valószínűleg ez biztos, hogy így történt, meghívók révén ment el. Sok ember meg volt hívva, Vörös Sándortól elkezdett Pirinszkig, nagyon sok, tehát az éppen, ha nem is tiltott, de margóra szorított, tehát elhallgatott, tűrt irodalmi képviselőktől elkezdve a képzőművészet mondjuk progresszívnek minősíthető alkotóig, sok, vagy az alternatív szcéna megmondó embereig, tehát sok embernek kiment a meghívó. Ahhoz képest még nem voltak, vagy a felvételen nem látszanak sokan, de úgy tűnik, hogy sokan voltak abban a pincében a leírások alapján. És a Kamondi László beszámol erről az akcióról, és az egészet egy ilyen kulináris allegóriába csomagolja. Tehát az alatt azt kell érteni, tehát ugye konyha. Tehát alapvetően azzal van összefüggésben. Most nem merek belemenni az olaszba, mert itt van az ember, amúgy se tudnék, de hogy van ennek ilyen latin etimológiája, biztos van valami. Olasz az biztos, konyha.
Nemzetközi szó.
Tehát amikor azt mondjuk, hogy kulináris élvezetek, akkor nyilvánvalóan az ízlelésnek az élvezeteiről beszélünk, meg a konyhaművészetről, meg ilyesmi. És az egész Kamondi cikk az egy ilyenbe van belecsomagolva, adja magát, hogy miért, mert hogy ez volt a címe a happeningnek, és ő arról beszél, hogy hát néha meg kell változtatni az étrendet, hogy ne unjuk annyira. Ez szerintem forradalmi. Ha nem is tűnt annak akkor azoknak az olvasóknak a számára, de hogy egy happeninget, amiről soha nem hallott senki, és ráadásul mindenki, aki hírt adott róla, a szocialista művészet jegyében köpködte, tehát nyugatmajmoló, tudjátok, ez volt a szokásos visszatérő jelző, nyugatmajmoló művészet, meg ezek ilyen galerik, akik ezeket művelik, meg stb. Tehát ahhoz képest úgy tűnik, hogy a Kamondi vagy nagyon bátor volt, vagy totál nem tudott semmit arról, hogy mit lehet írni erről az egész dologról. Mindenesetre megjelent a cikk. Helyszíni tudósításként egyébként ott volt ő is, és nyilván úgy beszélt róla. Ezeket a fotókat az Arán Gyula készítette. Én egyébként eléggé bizonytalan voltam abban, hogy nincs egy másik Kamondi. Mert hogy ugye a Kamondi Ági az írónak a lánya. És nekem úgy tűnt, hogy az újságíró Kamondi László, ahogy utána néztem, hogy az egy másik... De várjál, tudod mit? Ebben homályos az emlék, utána kell, hogy nézzek. Tehát, hogy ez most bizonytalan, de számomra úgy rémlik, hogy nem. Meg fogom nézni. Minden esetre tényleg volt egy ilyen író, hogy Kamondi László. A Szent Jobbi Tamást látjátok ott, földbevonásva. Erre az a javaslatom, hogy ezt olvassuk olyanként, mint ami a metaforát konkréttá teszi. Metafora. Tehát amikor azt mondjuk, hogy underground, vagy azt mondjuk, hogy szubkultúra, akkor az mindig valami alatti. Az underground is egy metaforaként azt jelzi, hogy a föld alatti művészet. Na most, amikor beássák félig a Szent Jobbit, akkor szerintem az zajlik, hogy megpróbálnak konkréttá tenni egy metaforát. Erre egyébként így konkrétan erről nem beszél az irodalom, de zajlanak arról beszélgetések, hogy a neoavangárdban zajlik egy úgynevezett konkretizáció, amikor a nyelvet meg akarják fosztani az ilyen bemerevedett metaforáktól, amelyeket használunk, de közben nem tudatosítjuk, hogy azok miből lettek, meg hogyan álltak össze. És a neoavangárdban egy csomó minden ilyesmi van, amikor így megpróbálják ennek a szavaknak tulajdonképpen a materialitását, vagy a konkrétságát így előtérbe tolni. Egy példát tudnék mondani, amikor az Erdély Miklós fekete-fehérben forgatja le a Verzió című filmet, és ott a szőke keresztény leány az fehérbe van öltözve, és a fekete szakállas zsidó ember az meg feketébe, mondjuk értelemszerűen az ő ruhája ez volt, de hogy az Erdély ezért forgatta le hangsúlyosan fekete-fehérbe a filmet, hogy ne vonják el a színek ezektől, a figyelmet ezektől a hangsúlyos sztereotíp alakoktól, és nem mellesleg a filmnek az archaikusságára, vagy az archaikus filmre is vissza akart ezzel emlékezni, mint egy. Ez is egyfajta konkretizáció, hogy a néző, hogyha tudatosan figyeli a filmet, egy idő múlva rájön, hogy fekete-fehér, hogy mit is akarnak nekem itt mutatni, hogy tulajdonképpen így működik az ideológia, hogy így állítja szembe egymással az ideológikus gondolkodással az ellentéteket, hogy ilyen csupaszon, ilyen szélsőségesen. És ez egy számomra egyfajta konkretizáció. És a Szent Jobbi földbeásását is annak vélem, mellesleg annak vélem a pincében lezajlott happeninget is. Tehát nem véletlenül választanak egy tatárkori pincét. Olyan, mintha visszamennének a múltba, és egyszerre lefelé mennének. Minden szempontból el az aktuális szituációtól, társadalmi történeti kontextustól. Miközben figyeljétek majd meg, hogy a manifestumszerűen miközben van ez a időben, térben el, ki, aközben van manifestumszerűen egy ilyen aktualitás, amit folyamatosan a Szent Jobbi is, meg az Erdély is folyamatosan mondanak. Ugye ez egyáltalán nem áll messze az avangárdnak a hozzáállásától, tehát az avangárd mindig az újra, meg az aktuálisra helyezi hangsúlyt. Itt vannak további fotók, ez már lent készült a pincében. Elmondom, hogy csak röviden, mert nem lesz nagyon időnk részletezni, hogy itt az van, hogy miután a nézők végigvonulnak egy babakocsi mellett, aztán utána ugyanaz a babakocsi az felgyullad valahogy, és a később, ja ez így zárójelben, később a felgyulladt babakocsit, az például a hatalom, meg ennek a happeningnek az olvasói, azok az aktuális abortusztörvény elleni tiltakozás allegóriájaként olvasták. Tehát gondoljatok bele, hogy milyen erőket kellett bele mozgatni abba, hogy elolvassanak valami kritikát ebben a happeningben. Tehát, hogy mindenben lehetett látni valamit. És ebben például a nyilván köztük is voltak 3x3-osok, vagy egy, vagy nem tudom, és ennek az happeningnek is lett aztán egy jelentése a hatalom szemszögéből, ami nyilvánvalóan egy alkalmat szolgáltatott arra, hogy eztán a happening szó, az biztos, hogy a rendszer ellenzéke és opponensei felől fog jönni. Tehát a happening az egy megbízhatatlan műfaj. Valószínűleg itt azonosították ezt a dolgot így. Igen, és akkor ott bent magában a pincében az zajlik, hogy a Penderecki, aki egy kortárs szerző volt akkor, Hiroshima nevű konkrét zenéjét, tehát itt is konkrétizmus jön elő, kezdik el játszani iszonyatos hangerővel, az egy hallgathatatlan abban az értelemben, hogy nehéz amúgy is, mint modern zene a hallgatása, de hogy felhangosítva egy pincében, gondolom az érzékek totális káosza volt ott, és talán fájdalmas is. A Penderecki zenéje közben hideg paprikás krumplit ettek, sós vizet ittak rá, majd műanyag zsákba hánytak. Most azon kívül, hogy maga ez nem annyira gusztusos dolog, azon kívül felhívnám a figyelmet, hogy egy kicsit távolságot tartunk ezektől a rendkívül testi, tehát a happeningre jellemző rendkívül testi dolgoktól, akkor rá kell jönnünk, hogy bizonyos értelemben ez a evés, majd utána egy másik szerkezetben való felszínrehozás, ez a montázsnak a paradigmatikus esete lehet. Tehát amikor van egy étel, ami hogy mondják, figuratív, tegyük föl csirkecomb, nem vagyok pervez, nem azért megyek bele ebbe a dologba, ne értsetek félre, de hogy a lényeget akarom, hogy lássátok, hogy hogy alakul át, tehát hogy saját testüket használták egy transformátornak tulajdonképpen. Hogy egy, jó mondjuk a paprikás krumpli nem egy, hogy mondják, nem egy figuratív étel, tehát hogy ez egy kicsit túlzás volt részemről. Na most csak így elképzeltem azt, hogy egy étel, aminek alakja van, tulajdonképpen az bekerül egy gépezetbe, nevezzük most így az emberi testet, majd utána visszakerül más alakban. Ez alapvetően a montázsnak a működésmódja, és meg fogjátok látni, hogy a montázs az központi fogalom ebben az egész akcióban, meg alapvetően a neoavangárdban, és nem mellesleg alapvetően az Erdély Miklós életművében. Itt egy olyan cikk látható, kettő is, akik ártatlanul vagy kevésbé ártatlanul, nem tudom, tehát hogy te mégiscsak ugye az akkori hivatalos politika szempontjából ítélték el a happeninget, nem akarom őket most itt, hogy mondják, giotin alá vinni, nem is azért mutatom meg nektek, csak hogy lássuk a dokumentumokat, hogy mi volt 1966-ban a reakció. Az Ember Mária cikke, a happening és anti-happening, az a Filmszínház muzsikában jelent meg, még az első happening előtt. És egyáltalán nem összefüggéstelen ez a kapcsolat, mert az első happening aktorai, azok olvasták ezt a Filmszínház muzsikát, és valójában az Erdély Miklós visszaemlékezése szerint, és a Szent Jóbi konkrét visszaemlékezése szerint ez a cikk volt az, ami arra indította őket, hogy megcsinálják a happeningeket. Tehát szerencsétlen, hogy mondják ezt ideológusok, akik meg akarták volna mondani, hogy mit nem szabad csinálni, mert az a elidegenedettségnek, a világutálatnak, a nyugatmajmulásnak, stb. A kaotikus, a fiatalság ópiummámorának köszönhető, hogy abban nem szabad belemenni. Tehát ezt amikor elolvasták, akkor azonnal nyilvánvaló lett számukra, hogy ezt fogjuk megcsinálni. És mellett elmondja az Ember Mária persze, hogy mi az a szép happening, ami jó és amit kell csinálni. És nem mellesleg, ott a legutolsó hasábban elmeséli azt, hogy van egy osztrák művész. Jaj, de hirtelen akartam, Helmut Kvoltinger, talán jól ejtem a nevét, akinek van egy darabja, és hogy ez nagyon jó happening, ez igazi ellen happening. Tehát a rossz happeningnek egy nagyon jó ellentetje. És csak mellékesként mondom el, hogy több mint valószínű, hogy az Erdély Miklós tavaszi kivégzése erre a két bekezdésre is visszavezethető, mert itt egy olyan emberről van szó, aki ki akarja végeztetni önmagát, de nem sikerül. A Kvoltingernél pénzért árusítják a látványosságot, de eső van és nem jön meg a közönség. A magyar változatban az Erdély Miklósnál meg meg nem jönnek meg a kivégzők, úgyhogy szépen hazamegy az illető. De most ez félrevisz, úgyhogy ebben nem menjünk bele. A Ember Mária cikke után a Pomogács Béla cikke az fontos, a másik ilyen ítéletet mondó tulajdonképpen cikk. A Magyar Ifjúságban jelent meg a fiatal Pomogács Béla cikke, ez egyébként eléggé kiismerte a biztosítókot pár évvel ezelőtt, amikor a Magyar Műhely ezt leközölte, hiszen a Pomogács Béláról nagyon jól tudjuk, hogy a magyar avangárdét határon túl, avangárdét például, vagy a magyar irodalomért mennyi mindent tett. Ez egy kisiklás, tehát ezt úgy értelmezhetjük, hogy egy fiatal irodalmárnak a túlteljesítése. És mellesleg látni fogjátok, hogy nagyon furcsa a szituáció, mert miközben a happeninget elutasítja, aközben a Tandori Dezsőről például jókat ír, és majd látni fogunk olyan cikket, ahol a Tandori és a happening bár egymástól távol van, de valami miatt mégiscsak összetartozik, és ez érdekes. Erre a Pomogács maga akkor még nem jött rá. Mindegy, majd meglátjuk a maga helyén, hogy ki az, aki erre rájött. Ez nem egy szívderítő cikk egyébként. Ő az, aki erre rájött. Tolnai Otto az Új Szimpóziumban, 1968-ban, néhány megjegyzés Bori Imre, a legújabb magyar líráról szóló, vagy című írásához, ami a Hídban jelent meg, szintén a Vajdaság. És a Tolnai ebben a cikkében, és most visszatérek a kezdeti kiinduló pontunkhoz, a Tolnai ebben a cikkében elmondja, hogy mit tévesztett el a Bori. A Bori Imre azt nem veszi észre, miközben jó érzékkel a Tandori Dezsőt kiválasztja a magyar alkotók közül, és azt mondja, hogy Tandori mutatja az utat. Gondoljatok bele, 1968 töredék Hamletnek. Tehát aki akkor látja a Tandorit, hogy az mutatja az utat, az nagyon beletalált a közepébe. Tehát, hogy mégis a Tandori egy ilyen a 70-es évek elejéhez köthető magyar szöveg paradigmaváltásnak az egyik úttörője. És ugye a Bori, mondja a Tolnai, nagyon jól látja, hogy a Tandori a lényeg itt, szemben mondjuk a Juhász Ferencékkel, de hogy a Tolnai Otto szerint a Bori nem veszi észre, hogy a Tandori sokkal-sokkal jobb a Juhász Ferenc Nagy László paradigmára. Nem tudom, ismerőse ez a... Most csak kíváncsiskodok, hogy a Nagy László Juhász Ferenc 60-as évek tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy bizonyos értelemben, bár elég elnagyoltak lennénk, mert azóta történt, amennyire én tudom, ennek a megítélésében változás, de hogy nagyon erősen egy ilyen képviseleti líra, ami a 60-as években ez a utópikus, humanista, tulajdonképpen valamilyen értelemben a Petőfihez, aztán az Adihoz visszavezethető képviseleti líra volt ugye számukra az alapirány, a Nagy László Juhász Ferenc számára. Hozzájuk képest a Tandori, meg egy alapvetően személyes és alapvetően a nyelvre koncentráló költészetet kezdett el művelni, ami nem fért bele a korabelieknek a, nem tudom, perspektívájába. És a Tolnai azt mondja, hogy a Bori ezt vette észre, de nem olyan jól, mint ahogy kellett volna, mert hogy itt sokkal nagyobb dolgok történnek, mint amit sejtünk. Tandori és a többiek, mint például Szent Jóbi Tamás és az első magyar happening. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és gondolkodni kell rajta tényleg, hogy hogy a francba jön össze egy költészeti irányvonal, mint a Tandori, azzal, hogy első happening, amit egyébként a happeninget a Kapró után mellesleg nem is annyira színházi műfajnak, hanem inkább egy képzőművészeti műfajnak tekinthetnénk. Tudjátok, abban az értelemben, hogy ő azt állítja, hogy a síkból, ami a kép, az avantgárd azt csinálta, hogy mindig megbontja az alapvető kereteket, először a képkeret, aztán utána a síkból jön kifele, tárgyegyüttes installáció, és a végén pedig bemozdul az ember az installációban. Tehát, hogy röviden egy ilyen evolúciója van ennek a dolognak, és hogy nem érti az ember első látásra, hogy hogyan össze a Tandori ezzel a happening dologgal. És nekem van egy válaszom, és lehet, hogy nem jó, de minden esetre jobb, mint a semmi. Tehát, hogy azt gondolnám, hogy amit itt a Tolnai Otto úgy nevezett el, hogy antropológiai, etikai művészet szemben az esztétikaival. Tehát amit a Tandori csinál, az egy antropológiai, etikai fordulat. Tehát az emberre, a morálra helyezi a hangsúlyt, ahelyett, hogy az esztétikával foglalkozna, az számomra abban jelentkezik, hogy a Tandori alapvetően egy viszonyköltészetet csinál. Abban az értelemben, hogy ha olvassátok a Tandori verseket, mondjuk azokat a koraiakat, akkor látjátok, hogy hogy hiányokkal van tele, mondatrészek hiányoznak, központozással játszik, számtalan olyan eszközt vet be, és számtalan olyan megoldáshoz folyamodik, ami enigmatikussá, titokszerűvé, ugyanakkor nyitottá teszi a szövegeket. Tehát nem azt csinálja például, amit a Juhász Ferenc, hogy metaforákat ír egymás után, és azokat görgeti számtalant egymás után egy ilyen végtelenségben, ahol az olvasó tulajdonképpen ezeknek a metaforáknak a görgetésének ilyen lavinaszerűen vele bucskázik tovább, hanem a Tandori nagyon rövid, főleg ezekben mondom a Töredék Hamletben, aztán utána egy Találtál egy megtisztítása című kötetben, rövid és nyitott, elég erősen nyitott struktúrájú szerkezetű verseket csinál. Vagyis mi ebbe a viszony, hogy bele kell lépned. Tehát olvasol, akkor egyszerűen nem tudod otthagyni magad mögött azt a metaforahalmazt, mert nem metaforahalmazról van szó, hanem nyitott struktúrákról. Tehát jár az, kicsit olyan, hogy így folyamatosan pörgetni kell, mint egy ilyen imamalmot az embernek a fejében. És én azt hiszem, hogy a Tolnai erre gondol. Na most ugyanez a nyitottság, ugyanez a, hogy mondják, a nézők felé való nyitottság nyilvánul meg a Happeningben. Tehát azt mondanám, hogyha ez most nem lenne, nem tudom, túl sértő így a műfaji határok megvonásával szemben, vagy megvonóival szemben, hogy a Tandori az ilyen mini happeningeket művelt. De az nem úgy, hogy persze, hogy aktorokkal, meg nem tudom hányással, hanem abban az értelemben, hogy amit egy vers megenged, abban az értelemben mini happening. És fordítva is, tehát hogy a happeningek pedig bizonyos értelemben ilyen nyitott struktúrák voltak a maguk részéről, és nem véletlen, ugye, ebben az első happeningben is megjelenik az, hogy a közönség sajnos akármennyire akar vagy nem akar, része lesz a dolognak, mert fehér egereket kezdenek el közéjük dobálni. Felhívom a figyelmet, a egér vagy az állat az egy visszatérő, hogy mondják ezt, ilyen ikonográfiai attribútuma a happeningeknek. Tehát, hogy az Ellen Kepró is állatok kakast pörgetett, mellesleg nem biztos, hogy ma lehetne. Tehát, hogy, és most ezt nem ironizálva mondom, tehát, hogy ne szívja már meg az állat, hogy a művészek éppen műalkotást csinálnak. Tehát valahogy úgy kell kitalálni a dolgokat, hogy élőlény ne sérüljön közben. Tehát, hogy itt megjelennek a klasszikus attribútumok, az egér, meg a más nem, csak az egér, meg sok minden más is, de akkor most arra nem nagyon van idő. Na de, hogy miben gazdag még ez a Tolnai Ottó cikk? Látjátok, oda van írva, az ebéd in memoriam Batukán közli az egész eseményt úgy, ahogy van, méghozzá az Altóriai Gábornak, az egyik résztvevőnek a visszaemlékezésében. Tehát ez egy nagyon jó dolog. Van egy sűrű leírásunk, hogy egy ilyen Clifford Görci metaforával éljek. Maga a résztvevő emlékezett vissza, bár saját visszaemlékezése a végén kicsit így elhomályosul, mert azt írja, hogy ő maga is, hogy amikor kiléptünk, akkor az EM kikövetkeztetetően Erdély Miklós azt mondta, hogy kiégett szemű katonákhoz vagyunk hasonlatosok. Tehát amikor kimentek ezek az aktorok, ezek annyira le voltak használva az eseményektől, hogy totál magukba zuhantak, nyilvánvalóan elfáradtak. És hát emiatt aztán a maga a visszaemlékezése lehetett annyira pontos, mert a szöveg egy adott pontján jelzi az autorjai, hogy innentől már bizonytalan vagyok, hogy mi történt. Eltértünk a szövegtől, amit leírtunk, és mindenki ment a maga útján, mert nem tudtunk, hogy mit csinálunk. Tehát egyszerűen más állapotba kerültek, úgyhogy lehet, hogy az ember Máriának igaza volt, hogy egy heroinhoz hasonló élményben volt részük. Tulajdonképpen elmondtam most, hogy miről lenne szó, tehát hogy az, amit az elején úgy emlegettem, hogy ilyen etikai fordulat, akkor tulajdonképpen itt a 60-as években két ponton is azonosíthatjuk, legalábbis ennek a cikknek a segítségével. Az egyik a költészet, a másik pedig a happening, mint olyan. Mellesleg látszik is, Nagy Lászlót, Juhász Ferencet emlegetik, és emlegeti a Tolnai, mint rossz példákat, és ott vannak Tandori Dezső, Szent Jobbi Tamás és Papp Tibor, mint jó példák, mint előremutató ifjak. Itt leírtam magamnak vázlatosan, hogy mi a történeti kezdete és vége annak, hogy az avantgárd etikába próbál meg állandóan fordulni. És ne figyeljetek erre, mert nem annyira követhető. Megpróbálom pár szóban elmondani a saját szavammal, már utólag, ahogy ellenőriztem a jegyzetem, itt rájöttem, hogy néhány dolog így kimaradt, vagy nem jó felment. Tehát itt csak nagyon röviden azt szeretném leszögezni, hogy nem véletlen. Tehát, hogy az avantgárd, ezek most súlyos szavak voltak, tehát nem véletlen, hogy az avantgárd az lett, ami lett, mert a 19. században két olyan forrást is lehet azonosítani, vagy eredetet lehet azonosítani, ami miatt az avantgárd keletkezett, hogy így fogalmazzak. Első az lenne, amikor ugye a társadalmi változások, persze ezeknek a részletezésében most nem tudok belemenni, de hogy az, hogy a művészet mint olyan autonómmá válik. Tehát, hogy lezajlik egy olyan mozgás, ami a műalkotásokat betereli a keretek, az intézmények közé. Képtárak, galériák, múzeumok, hangversenytermek, tehát mindenféle műszeti ág megtalálja maga intézményeit. Tulajdonképpen leszakad a társadalomról abban az értelemben, hogyha mondjuk arra gondoltok, hogy a népdal, és egy ideális forma az, ami abban az értelemben, hogy együtt van az emberekkel, tehát nincs betéve sehova. Ellentétben ugye a magas művészet, és itt most legfőképpen Európáról beszélek, az megtalálja maga helyét. Ez tehát egy fontos dolog, az autonómia, és gondoljatok majd arra, hogy Marinettinél ez hogyan kapja meg a maga kritikáját, tehát a múzeumok, temetők. És a másik vonal, az meg a tömeg termelése a képeknek, a tömegkommunikáció által. Tehát, hogy le vannak fényképezve a műalkotások, és bekerülnek a polgári vagy nem polgári otthonokba. Ez egy nagyon fontos változás, mert igaz, reprodukció révén, de az emberek megismerkednek a művészettel, és nem kell nekik elmenni ezekbe az autonóm lezárt terekbe. Tehát ez két dolog. A magas művészet kialakulása, hermetikus lezárása, és ugyanakkor a tömegtermelés, a művészet tömegtermelésének a kialakulása. Most úgy tűnik, hogy az avantgárd onnan származik, hogy mind a kettőt megpróbálta a maga részéről lenyomni. Persze egyáltalán nem tudta. Mind a kettő üzlet. Az avantgárd meg nem volt üzlet. Tehát, hogy alapvetően egy lehetetlen kísérlet, de ugye az avantgárd nem szereti a múzeumot, mert ott megdermennek a dolgok egyértelműen, tehát ez az autonómia számára nem kecsegtető ajánlat, vagy nem perspektíva, és nyilvánvalóan ebbe a lezárt esztétikai térből ő úgy próbál előnyt kovácsolni, hogy éppen az etikát hangsúlyozza, az avantgárdnak a társadalomba be kell menni. Tehát ő neki társadalmi mozgalmakat kell segíteni, részt kell venni a társadalom megváltoztatásában, amit ugye az esztétikai lezárt tárgy az nem művel szerintük. És a tömegtermelésben résztvevő képekkel meg az a baja, hogy azok meg ilyen reprodukált termékek, tehát mindig másodlagosak. Soha nem eredetiek, és ugye, hogyha valamit tudunk az avantgárdról, akkor az, hogy ne másold, az egy eredeti. Tehát minden percében egy új dolog. Tehát ennek a kettőnek a, nem tudom, kettővel való opozícióban látjuk meg a 20. század elején, tulajdonképpen a 19. század végén, vagy a 20. század elején az avantgárdot, és tulajdonképpen ide akartam a végére ott kiukadni, hogy műfaji formája a propaganda és a manifestumok, politikai témája a mozgalmiság, a társadalmi elkötelezettség, az intézmény ellenes offenzíva, ikonográfiája pedig ugye azért idézőjelben, mert ez nem teljesen megfelelő szó ide, montázs, a nyelvi performatívumok, a tett, és konkrétan a happening, például, hogyha már az első happeningről volt szó, és átvitt értelemben a tett, a értelemben konkrétan a happening, és átvitten, amikor nyelvileg próbáljuk megragadni a tettet, akkor mindig a megszólításban tudjuk megragadni. Tehát ha megszólítunk valakit, akkor nyilvánvalóan egy tettet viszünk véghez, egy nyelvi beszédtettet viszünk véghez, és hogy nyilván a viszonyban lét az, ami itt hangsúlyossá válik. Az avantgárd mindig úgy arra próbál ebben az etikai törekvésben hangsúlyt tenni, hogy viszonyokat hoz létre, és nem pedig rögzült formákat, állandó formákat, hanem mindig egy kimozdul valami felé. Ez nagyon elnagyolt történeti vonal vagy ügy, de talán így, nem tudom, nagyobb keretet valamennyire ad ez az egészhez. A neoavangárd elkötelezettségnek a politikai következményei. Egyébként nem csak a neoavangárd elkötelezettségnek, hanem az avangárd elkötelezettségnek is megvoltak a maga politikai következményei. Lásd Kassák Lajos és a mindenkori rendszerek idegességét, amikor meghallották ezt a nevet, hogy Kassák Lajos. A neoavangárd politikai elkötelezettsége az nagyon egyszerűen, nagyon, nagyon gyorsan levehető. Ha például megnézzünk egy 3x3-as titkosszolgálati jelentést, tehát folyamatos figyelés alatt voltak, mert nem bírták elviselni, hogy ezek be akarnak avatkozni úgymond etikai módon a társadalom alakulásába. Hát ne avatkozzanak bele semmibe. Tehát jó az íj és gyula, mert azzal az acél együtt tud vacsorázni, mások is jók, akik nem zavarnak vizet, de hogy ezek mozognak, és ez nem jó. Tehát pont ez a viszonyban lét, ami idegesítő az avantgárdban. Mondom most ironikusan, nem én mondom, hanem a korabeli rendszer mondta ezt. És itt olvashatjátok, hogy van egy híres, nagyon fontos cikke az Őrsi Istvánnak. A besugó jelentés, mint kultúrtörténeti forrásmunka, nyilván az élet és irodalomban a rendszerváltás után tudott ez megjelenni, azt hiszem 90 vagy 2002-es vagy 3-as cikk, már nem emlékszem, vagy 2001-es, bocsánat, és ebben elmeséli, hogy a kezébe jutott egy róla szóló jelentés, amit egy Sárdi Fedő nevű ügynök írt, és engem mindebben az egészben az érdekel, hogy a Sárdi milyen okosan elemezte azt az aktuális happeninget, amin a Őrsi István mellesleg nézőként volt jelen. Tehát a Sárdi úgy írt jelentést mindenkiről, hogy beleírt mindenkit, és az Őrsi Istvánt is beleírta, hogy ott körülötte gyülekeznek a fiatalok, és ugye ezt kapta aztán később az Őrsi kézhez, mint ő magáról írott jelentést, és azon csodálkozott el, és ennek köszönhető a címe is ennek az írásnak, hogy milyen jó, hogy ezek az ügynökök ott voltak, ahol voltak. Mert ha ők nincsenek, akkor nincsenek az, aki leírja ezeket. És milyen jó, hogy ezek az ügynökök közülük származtak. Csak értsétek, mert értette. Tehát, hogy értsétek ennek a végtelen fájdalmát egyrészt, tehát saját barátaid jelentettek rólad, másrészt meg értsétek ennek a, tehát mégiscsak előnyét a művészettörténet szempontjából, mondom ezt önironikusan később, hogy mégiscsak fennmaradtak ilyen dokumentációk, amikor nem készültek felvételek, hangfelvételek, filmfelvételek, semmi más, nem írta le senki, mert utána berúgtak, nem emlékeztek rá másnap. Bocs, előítélet, nem rúgtak be mindig, tehát hogy ez egy hülyeség, hogy ezt az akkori rendszer mondta, hogy ezek mindig berúgnak. Minden esetre nem volt számukra fontos, pont azért, mert happeningekről volt szó, minek írjuk le. Tehát, hogy egyszer megtörtént, ez a lényege, hogy egyszer. És voltak, akik ugye a politikai indítatásból mégis leírták, és ennek mi most hasznát látjuk. Azt írja a Sárdi, nem művészet, nem irodalom, hanem demonstráció. Tehát ugye már lehet érezni a veszélyt, veszélyt szimotol maga az ügynök is, nem véletlenül írja le ezt a dolgot. Nem művészet, tehát a happeninget úgy látjuk, mint egy demonstrációt egy titkos szolgálati írományban. És arról beszél egyébként itt, és még mindig nem tartunk az Erdély Miklósnál. Az ügynök szerint a Szent Jóvi Tamás egy allegorikus jelenetet rendezett, amelyhez ízléstelenül felhasználta Angela Davis nevét és az amerikai négerek küzdelmét emberi jogaikért. Az történt, hogy a színpadon felolvasott a Szent Jóvi egy aznapi vagy néhány nappal előtti Népszabadságból származó cikket, ami James Baldwin, egy amerikai polgárjogi aktivista írt az Angela Davisnek, akit bebörtönöztek, tudjátok, és ugye ez egy ilyen szolidáris levél volt, és a magyar, tehát a szocialista tömb örömmel lefordította, mint egy azt jelezvén ezzel, hogy mi mennyire szolidárisak vagyunk a néger polgárjogi mozgalom szereplőivel, akit a undorító kapitalisták már megint mit csináltak velük. És ugye ezt így olvassa a Szent Jóbi, és mellette van egy lány, aki mindenáron meg akarja akadályozni, hogy a Szent Jóbi felolvassa ezt a népszabadságbeli lefordított levelet. Partvissal elgáncsolja, rádönti az asztalt, sörrel lelocsolja, vattát tesz a szájába, mindent csinál vele a Szent Jóbival. Szent Jóbi olvassa, mindennek ellenére végigír. A közönség, ahogy a Sárdi írja, kiabálva biztatja a lányt, hogy hallgattassa már el a Szent Jóbit, mert a közönség úgy veszi le ezt a jelenetet, hogy Amerika kritika. Tehát, hogy a Szent Jóbi olvassa az Angela Davisnak írt levelet, és nyilvánvalóan azért olvassa, mert Amerika kritikát akar itt most prezentálni, és az, aki őt lenyomja, az nyilvánvalóan, tehát hogy az amerikai kritikust nyomja le. Tehát a közönség Amerikával érez egyet, tehát nyilvánvalóan szocialista, azonnal levették, egy ilyen szocialista tábor ellenes közönségnek vagyunk ott a tanúi. Nem tudom, érthető, hogy mennyi áttétel van ebbe, de hogy nem annyira magyarázom érthetően, csak az a lényeg, hogy itt a közönség leveszi, hogy ezt a lányt, ezt aktivizálni kell még jobban, hogy lenyomja ezt az Amerika kritikust. Majd a közönség egy idő múlva rájön, írja a Sárdi ügynök, hogy valójában itt a szólásszabadságról van szó, és hogy a Szent Jóbi az nagyon is jó, hogy olvassa ezt a dolgot, mert ezt allegorikusan kell érteni. Nem Amerika kritika, hanem szocializmus kritika van, írja a Sárdi, és a közönség, nagyon szívesen ott lettem volna ezt, hogy ez tényleg így zajlott ele. Tehát, hogy így a közönség ezt így lassan így eltolódtak, és egy idő múlva már üvöltve biztatták a Szent Jobbit, hogy folytasd, ne engedd magad lenyomni. És hát a dolog ugye sikerült is végigolvasta a Szent Jobbi, mellesleg ezt az ügynök nagyon szépen végigelemezte. Ha egy rendőr van ott, mondjuk egy közlekedési rendőr, vagy nem, legyen annál több, vagy magasabb rangban, nem értik. Tehát nem jön rá feltétlenül valaki, aki nem forog művészeti körökben, nincs köze művészettörténészekhez, vagy aktuálisan működő művészekhez. Nem érti, nem veszi le, hogy miről van szó. Nyilvánvalóan kellett egy benső ember, aki elmagyarázza ezt. Egy ilyen transformátor, vagy fordító, vagy tolmács. És ez nagyon érdekes, hogy mennyire cinikus ez az egész szituáció, és mégis mennyire fontos. Tehát ez mondhatnánk úgy, hogy kis hazánknak, és általában a szocialista tömnek a bájos. Mit is szoktak erre mondani? Mit tudom én? Bájos élete vagy világa. Jó, és itt megígértem, rátérek az Erdély Miklósra. Ez egy hosszú idézet, nem fogom felolvasni. Itt arra emlékszik vissza, hogy 1966. júniusában, ez Szent Jobbi, ne arra ugyatok, az utóbbi, vagy a későbbi cikk lesz az Erdély. Itt ebben a cikkben, igazán az Endrének, itt ebben a cikkben csak arra szeretnék, két fogalmat akarok megemlíteni. Tettmontázs. Ezt mondja a Szent Jobbi, szerintem nagyon fontos, tehát egy művészettörténeti terminussal él, hogy a happeningnek a struktúráját megvilágítsa. Tettek egymás után, de hogy ezek ilyen montásszerűen követik egymást. A másik pedig a konkrét valóságban való megnyilvánulás. Tehát azt mondja, konkrét valóságban akartunk megnyilvánulni. Ez már azután van, hogy a Szent Jobbiék szembesültek a popártal, véglapoztak nem tudom mennyi könyvet, olvastak is, titkon vagy nem titkon jutottak hozzá különböző dolgokhoz. Tehát eléggé tisztában voltak az aktuális nyugati fejleményekkel, és nyilvánvalóan eljutott hozzájuk épp az említett Ember Mária kapcsán, nem akarva persze, a happeningnek a dolga, és rájöttek, hogy ezt kell csinálni. Ami viszont azt jelenti, hogy nem rögzített és egyedi műalkotásokat kell létrehozni, hanem a dolognak az a lényege, hogy és úgy lehet az emberek életébe beavatkozni, hogyha egy konkrét valóságban nyilvánulunk meg a számukra. És hát ez lett az első happening. És most jön az Erdély Miklós. A happening is így jött be, és ezt meg kell mondanom, mert nekem fogalmam se volt 1963-ban, 56, 66, mind a három dátum, amiről eddig beszéltünk, benne van. Fogalmam se volt, hogy a művészetbe az akció is beletartozik. Ugyanakkor csináltam és vallottam, és nem csak azért jelentkeztek ezek a fiatalok, mert olvasták a montázséget. Nagyon fontos. Ez egy 66-os áprilisi valóságban megjelent, mármint valóság című folyóiratban megjelent tanulmánya az Erdélynek. Ebben a montást tulajdonképpen emancipálja, nem is értem, hogy jelent meg. Nem csak azért, mert olvasták a montázséget, hanem olvasták az újságban azt, hogy happening. Valami bulvárlapban akkor lejött, és ezt hozták. Mi már láttuk ezt a bulvárlapot. Az Ember Mária cikke, filmszínház muzsika. Hogy van happening. Ezek így történnek. Aztán persze a nyugat majmolás vágya. Szóval nagyon tiltakoztam az első happeningnek a szelleme ellen, vagy zárójel rögtön távolságot is tart a Szent Jobbiék ötletétől, ugye ő nem vett részt, tehát hogy távolság, de azért ő a forrás. Ne értsetek félre, nem ironikusan beszélek az Erdélyről, csak egyszerűen, hogyha diskurzus elemzésnek vetjük alá, akkor látszik, hogy itt egy eredetiségigény, tehát én mindenki előtt jobban tudtam, intuitív sejtés, ami az Erdélynél nagyon fontos, tehát hogy nem tudtam tudatosan, nem olvastam senkitől, én magam intuitív jöttem rá, holott nem tudtam, hogy ilyet kell csinálni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a zseninek egy olyan képe jön elő, aki nem tudatosan képzi magát, hanem ráérez a kor szellemére. Tehát eredetiségigény, hogy ő először intuitív sejtés, megsejtése a dolognak, és távolságtartás azoktól, akik megcsinálják a dolgot először. Jó, és aztán a távolságtartás ugye koncepciálisan megjelenik, mert az Erdély azt mondja, hogy ő mindig a fogalmi művészetet szereti, tehát az ő happeningjei is mindig fogalmi természetűek, tehát kevésbé a testre, az érzékekre ható dolgok, hanem sokkal inkább ilyen nyelvi természetű paradoxonok meg koncepciók. Szemben a Szent Jobbiéknak a lengyel típusú szürrealista happeningjeivel, ahol ugye a lengyelek voltak arról híresek, hogy nyers húst vontak be a happeningbe, meg ilyesmi, tehát nagyon szerették ezeket a testi dolgokat, a vért, meg egyebeket. Itt van az Erdélynek egy 69-ből származó, szintén talán szerint tettem, hagyatékban maradt, kéziratban maradt, de manifestumszerűennek minősíthető szövege, és ez a filmvilágban jelent meg 99-ben. És ebben most nem menjünk bele, mert ez egy ilyen az Erdélyre nagyon jellemző metaforikus, retorikus szövegalakítással meséli el, hogy mi szerint a happening. Mindjárt jobban fogjuk látni egyébként, hogy mi, mert kijegyzeteltem ezt a cikket. A fontos, hogy lássátok, hogy ott valahol középen összeütközés, egymás ellenvadítás, tovább morzsolás, finomítás. Itt arról beszél, hogy a különböző élményeknek a feldolgozása egy happening során úgy zajlik, hogy folyamatosan az elemeket ütköztessük egymással. Tehát itt is a montázs szekvencia, vagy montázs gesztus, ami nála annyira fontos. A happeningről, Isten tisztelet a valósághoz. Ez az a 69-es cikk. Két részből áll. Az első rész az tulajdonképpen ilyen normális magyar mondatokban elmondja, hogy mi a happening és hogy mit kell vele csinálni. A második része pedig egy ilyen úgynevezett fogalmi költészet, amit úgynevezett, hogy kategorikus költészet, pontokba szedte a happeningnek a különböző jellegzetességeit, de nem úgy, ahogy mondjuk a Wittgenstein szed valamit pontokba, hanem ilyen költői pontokba szedésről volt szó. Ugye lehet, hogy néhányatok számára ismerős a Marley tézisekben, ott még talán a legracionálisabb, legfogalmibb a dolog, de más ilyen kategorikus költeményeiben rendkívül elszállt. Tehát mindig van egy paradoxon, ami miatt nem lehet a gondolatmenetet tovább folytatni. És itt, amire föl szeretném hívni a figyelmeteket, az a legelső pont. Nem megyünk végig az egészen, ilyenek jönnek el, hogy a létnek a felfokozása. Tehát egy happening az mindig a létről szól. Az nem egy írott dolog, az egy aktuális pillanatnak a teljes megjátszása. Művészetek és vallás utóda. Tehát a happening az egy olyan művészet, ami a hagyományos művészeteknek és a vallásnak egyszerre az utóda. És mindjárt elmondja, hogy miért, vagy hát kiderül számunkra. Kigyűjtöttem azokat a metaforákat, amelyek a vallásra utalnak. Elképesztően kultikus dolog, ahogy az Erdély ír a happeningekről, hogy azoknak milyennek kell lenniük. Tehát az Erdély elfelejteni legszívesebben a templomokat, elfelejteni a múzeumokat, és a neoavangárd happening testesíteni meg mind a két funkciót számára, és nyilván mindegyik funkciónak a jó tulajdonságait építeni magába. Istentisztelet, új liturgia, szentség, litánia, mártírság, szertartás, hit. És erre írtam oda, hogy ez egy ilyen kultikus szótár, szakralizáló beszédmód. Ugye itt már látjuk, hogy az úgynevezett fiatalok, ezt azért merem használni, mert ugye az Erdély Miklós 1928-ban született, és hozzá képest a Szent Jobbi az mégiscsak egy fiatal gyerek volt, aki 46-os talán. Mindegy, tehát hogy 18 évvel fiatalabb a Szent Jobbi Tamás az Erdélynél, de az Erdélyre rátaláltak ezek a fiatalok, és ennek egy gyümölcse az itt látható, vagyis nem itt, hanem tehát, hogy annak a leírása ez. Ez úgynevezett UFO vagy találka 68-ból. A szimbolikus idő 1968 május 1-e, Szentendrei Dunapart. Hogy miért ott? Erre adódna a válasz. Szerintem azért Szentendre, mert Szentendre a korabeli alternatívnak számító művészek számára a Budapesten koncentrálódó hivatalos művészetnek volt egy ilyen ellenpontja. Tehát rátaláltam véletlenül a valóságban egy olyan Lisiász Elek, egy olyan rajzra, ez a színész, meg rajz, festő, meg egyebek, rátaláltam egy olyan rajzra, hogy Szentendrei ilyen Kornis Dezsős, Vajda Lajosos montáskép, látkép, szentendrei látkép, kicsi rajz, és a címnek oda van írva, hogy Vigyázat, Szentendre. Persze ez egy ártatlan rajznak tűnik, vigyázat, hogy hülye a címe, gondolták a lektorok, vagy nem tudom micsoda. Közben érzi az ember mögötte ezt a izét, hogy Szentendre számukra az alternatív szcénának a nem tudom, megtestesítője. Tehát amikor május 1-én, figyeltek a dátumra, vonulnak föl a felvonulási téren a Kádár előtt a izék, ezt azért mondom, mert ugye így integettek a kádárék, vonulnak föl előttük a népek, a gyárak, a varrodák, a mezőgazdasági térszeg, meg minden, akkor pár ember, Szent Jobbi Tamás, Erdély, Ladik Katalin, kimennek az ellenkező irányba, Dunapartra, Szentendrére. Tehát szerintem ez egy szimbolikus dátum. Nem akarok túl nagyon-nagyon beleolvasni dolgokat, de szerintem ez nem véletlen. És ott lezajlik egy happening, ami szürreális a maga részéről bizonyos elemeiben, bizonyos elemeit abszolút nem tudok mire vélni. Mások meg tök érdekesek. Az biztos, hogy egy ilyen konspiratív keretben van az egész, mert a Szent Jobbi Tamás ismeretlenül lelevelezte Aladik Katalinnal ezt a találkozót, hogy Aladik megjön, megszáll egy szállodában, mindig levelek várják, hogy mi legyen a következő lépése. Aladik kimegy, másnap reggel beszáll egy ismeretlen férfival egy autóba, dur defekt, ez nem volt benne az eredeti tervbe, tovább mennek, és Szentendrei Dunapartra viszi az autó, a taxi, ezt a külföldi művésznőt, a Ladik Katalint nem kell bemutatni, és ott a Szentendrei Dunaparton találkozik az Erdély Miklóssal. A Ladik Katalin, nem részletezem az akciót, az a fontos, szerintem mint egy ilyen embléma ezen a helyszínen, hogy ott fekszik valaki, és ilyen staniolba vagy mibe van becsomagolva, tehát ilyen fényes csomagolópapírban. És a Ladik Katalin, mint a féle, nem tudom, ez intuíció. Oda megy ez a testhez, és elkezdik kicsomagolni. És ebben a csomagban van a Szent Jobbi Tamás. Na hát akkor itt előttünk áll a feladat, hogy megpróbáljuk értelmezni, hogy miért UFO ennek a címe, és hogy mi ez a test. Én szerintem itt arról van szó, hogy valahogy ez összefügg. Tehát, hogy ez egy UFO, akit kibontotta a Ladik Katalin. Utána persze jönnek ilyen szakrálisnak minősíthető motívumok vagy emblémák, hogy halat esznek együtt, és aztán utána elmennek együtt Szentendrére, az egész csapat. De hogy mindez hol nyer igazi jelentést, az az utolsó, vagy majdnem utolsó dián magyarázódik el, hogyha nem baj, akkor én ezt felolvasnám. Erdély a kalocsai előadásból 1985-ből meséli el, hogy mi az UFO és a szépség közötti kapcsolat. Akartam alakítani egy társaságot két, szintén új festőnek számító barátommal, aminek azt a nevet akartuk adni, hogy UFO. Mert a szépséget mi UFO-nak tekintjük a világban. Tehát valami olyan fenoménnek, ami értelmezhetetlen, semmivel összefüggésben nem hozható, de felismerhető. A művészettel foglalkozók számára kétségtelen és újra meglepő tény, hogy teljesen váratlanul és teljesen hihetetlen összefüggésben megjelenik valami, amire azt mondjuk jé, szép. Ez tovább elemezhetetlen. A szépségről annyit, hogy van annak elmélete, annak ellenére, hogy nehezen tárgyalható, méghozzá meglehetősen irracionális elmélete, de ez nem baj. Mondjuk én hozzám legközelebb álló, mármint hogy a legjobban megközelíti az én véleményemet, az a bizonyos Ernst Bloch-féle elmélet, ami egy utópikus funkciót tulajdonít a szépségnek és a művészi munkának. Ami egy még meg nem levőre vonatkozik, valami távoli, jövőben majd megvalósuló dolognak az üzenete, a szépség. Tehát az egy palack, egy fölbonthatatlan palack postája, egy olyan még meg nem nyilvánult, vagy talán soha meg nem nyilvánult transzcendenciának, ami valami fajta reményt és biztatást ébreszt az emberben arra vonatkozólag, hogy más is van, mint ami látszik. Megdöbbentő egyébként, tehát hogy az ember, értem a részlet, hogy az ember belegondol, hogy ezt egy radikális avantgárd ember mondja, és hogy a 19. század esztétikai nézetei milyen erősen visszhangzanak ebben a schilleri esztétika, például, vagy a klasszikus német filozófia esztétikai nézete, mennyire erősen visszhangzanak ebben. Tehát, hogy van valami a távolban, mondják ők, vagy a jövőben, vagy a térben, és ez a valami, ez nem tud máshogy üzenni az emberek számára, csak úgy, mint a műalkotás. Tehát a műalkotás az tulajdonképpen az egy üzenet. És hogy az ember ki tudja bontani, akkor meg tudja fejteni, hogy mi az, ami a távolban van. Nyilvánvalóan nem tudom, mi van a távolban, de talán arra lehet gondolni, hogy valami jobb. Tehát, hogy akár társadalmilag, emberileg, vagy nem tudom, bárhogyan, bármilyen értelemben. Egy ilyen jobb társadalomról lehet szó, és itt furcsa módon az esztétika képződik meg előttünk. Pont az, amiről az előbb, ugye még a legelején az előadásnak azt beszéltem, hogy az avantgárdnak ez nem annyira volt fontos, mert számára sokkal inkább nem annyira az esztétika, mint inkább az etika a lényeg, bár az is jelentkezik itt, tehát az sincs ebből kihagyva. Úgyhogy azt gondolom, hogy abban a 68-as UFO című happeningben az Erdélynek erre a koncepciójára mentek vissza, még akkor is, hogyha ez egy 85-ös írás, de nyilván, vagy azt gondolom, hogy az Erdélynek ez már előbb megvolt, és hogy a 68-as happening Ben a Szent Jóbi, a becsomagolt Szent Jóbi, az valójában ezt allegorizálta, vagy ezt akarta bemutatni, hogy hogyan érkezik a jövőből valami. Mellesleg az, hogy tovább elemezhetetlen, és hogy intuitíve hozzáférhető, azt maga a Ladik Katalin bizonyította, bizonyos értelemben azzal, hogy semmilyen utasítást nem kapott, és mégis tudta, hogy mit kell csinálnia. Nem akarom misztifikálni ezt a dolgot, csak nyilván számukra ez egy bizonyíték volt arra, hogy mindenki tudta a szerepét ott abban a helyzetben. Ezt végtelenség lehet még mesélni. Az Erdély írta a szeánsz és a happening kapcsolatáról, ami egy külön érdekesség. Lehet, hogy hallottátok, vagy tudtok róla, hogy a családnak voltak ilyen ezoterikus hagyományai. Az óriás Aranka az az anyukája. Az anyukája volt az Erdélynek, és az a 30-as években egy nagyon ismert médium volt Budapesten. Tehát lehetett hozzá menni, asztalt táncoltatni. És az Erdélynek voltak ilyen, szerintem a mágiához való vonzódásában mindez az ezotéria abszolút módon jelentkezik. Tehát, hogy nem halt el ez a dolog, vagy a tanítási módszereiben, egy csomó mindenben. És hát én nekem, amikor gondolkozok a szeánsz meg a happening kapcsán, akkor nyilván azok a dolgok jutnak eszembe, mint lehetséges párhuzamok, itt föl is írtam őket a spiritista szeánsz és a happening között, mint a hívás és a kérdezés. Tehát hívunk valakit valahonnan, és akkor attól mondjuk kérdezünk. Ez valami olyan, ami a happeningben meg szokott történni, de mondjuk nem úgy, hogy a spiritista szeánszban, de mégiscsak hívás zajlik, közönséget hívnak, és kérdeznek, közönségtől kérdeznek. Ez is egyfajta nyitottság. Nem feltétlenül konkrét értelemben kérdésre gondolok, hanem hogy helyzet elé van állítva a közönség, mit kell most csinálni. És ugyanúgy a közös részvétel körbe egy asztal körül, hogy nincsen konkrét mű, ellentétben van esemény vagy történés. És szertartásosság, liturgikusság, ez már az előbb volt, továbbá a kísértetiesség, a lét és a nem lét között. A happening az egy olyan műalkotás, ami kísérteties. Tehát csak nyomai vannak. Mint ahogy például a médiumból, tudjátok, kijön az az ektoplazma, ami jelzi, hogy most sikerült neki kapcsolatba lépni a túlvilággal, és ott egy szellemölt testet, a médium nyílásaiból jön elő egy ilyen valamilyen anyag, úgy is nevezik, hogy materializáció, és meg lehet látni benne az arcát a szellemnek. Na most a happening az ilyen értelemben kísérteties vagy szellemszerű, hogy nincs egy konkrét műtárgy, ami a végén ott van, hanem van is, meg nincs is. Tehát ilyen Mátyás királyos meg lányos helyzet.
Elhangzott Rádióegyetem. Azonosítatlan repülő tárgy. Erdély Miklós és a neoavangárd akcionizmus. Müllner András. Az ELTE BTK-n 2012. április 19-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.